A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a napvendége Kovács Árpád, a költségvetési tanács elnöke, akivel természetesen a költségvetési folyamatokról beszélünk, leginkább a 2023-asról, és persze áttérünk majd arra is, hogy folytatódik-e idén a korai büdzsék elfogadásának periódusa, de nézzük a 23-as költségvetést. Ennek ugye a módosítása a legutóbb decemberben volt. Ejtsünk néhány szót róla, hogy tulajdonképpen mi a lelke a 23-as büdzsének.
A 23-as büdzsének egy erőteljes gazdasági növekedés a lelke, számokat tekintve. Az erőteljes a 1,5%-nál is egy nagyon erőteljes GDP számmal találkozunk ugyanis. Egy 78 ezer milliárdos bevételi teljesítménnyel, tehát társadalmi teljesítménnyel, jelentős adóbevételi teljesítménnyel, kicsivel nagyobb a hiányszámmal, 3,9%-os hiány számmal számolunk, 2300 milliárdos Európai Uniós forrásbeáramlással, 600 milliárd körüli Európai Uniós befizetéssel, a egyensúlyi pozíciónak egy nagyon erőteljes javulásával, ami azt jelenti, hogy 70% környékére megy le az államadóság, ami egy nagyon 8%, gyakorlatilag 6-7-8% a két év egészét tekintve, 22-23-at tekintve, és hát ennek nyomán természetesen a társadalmi, szociális programoknak a folytatódásával, sőt, hát bővült is a 30 év alatti hölgyeknek a támogatásával, kedvezményeivel. Tehát azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen ez a része rendben van a dolognak. Nincs rendben az inflációs folyamat, ebben különösen tragikus az élelmiszeripari infláció és az élelmiszerinfláció. Látható, hogy a kereslet azért visszaesett ebben az időszakban már, tehát elfogyott a 2022-es első hónapoknak a jövedelem többletének a hatásmechanizmusa. Látható, hogy az építőipari megrendelés állományban is érződnek folyamatok, és hát kedvező ugyanakkor, hogy a visszarendeződés, a nyersanyag, illetve hát az üzemanyagárak és a energetikai termékek vonatkozásában az talán gyorsabb, mint sokan gondolták, tehát az alkalmazkodás erős, a külkereskedelmi egyenlegek is alakulnak, tehát a kulcs azért ebben az évben az, hogy fog alakulni a külkeregyenleg, tehát tudunk-e ezen valamennyire javítani, mert elég gyenge számok voltak 2022-ben, és a nagyon nagy hiány számot és ezeket azért ezek a tételek hozták, hiszen a költségvetési deficit az olyan 4-5-6-7% körül mozott, és ehhez rakódott hozzá még a külkeregyenlegnek a következményében is. Tehát ikerdeficit probléma volt Magyarországon. Ez talán mérséklődni tud, és az első fél év lesz a nehezebb, és talán a második a könnyebb. De most a költségvetésre a Magyarországnak a rendkívüli jogrend és ezeknek a körülményeknek a lehetőségei között december óta módosított költségvetése van. Ezeket a számokat mondtam föl, amelyek ebben vannak. Igen ám, de a kormányzat úgy döntött, hogy benyújtja a parlamentnek is a költségvetést. Elvileg a vita, ez megtörtént, az általános vita az el fog kezdődni valószínűleg a hó végén, vagy a jövő hónap legelső napjaiban, ami hát természetesen további modifikációra is, módosításokra is lehetőséget ad. A kormány nyilván ragaszkodik ehhez a programhoz, de hát a parlamentnek a jogköre mindig megvan, hogy a a számokon változtasson. Hát akármennyire is egy erőteljes aktivista kormányzati felfogás van, azért a legfősebb hadúr a parlament. Magyarországon és a jogállami feltételrendszerbe ez pontosan beillesztődik. Ez azt jelenti, hogy 2023 vonatkozásában a ad abszurdum lényegi változásokra nem gondolok, de finomításokra meg lesz a lehetőség, többek között arra is, hogy hogy fog alakulni a költségvetési tárgyalás alatt a első negyed évnek a számai, milyen lesz a technikai visszaesés, hogy indultunk el, hogy alakulnak a árak, hát ezt érdemes lesz majd akkor figyelembe venni. Tehát ez egy mozgástér a kormányzat számára az alkotmányos keretek között.
Új elem a költségvetésben relatíve legalábbis, hogy jelentős alapokat hozott létre a kormány, akkor, amikor tavaly jóvá hagyták a 23-as költségvetésre szóló törvényjavaslatot, és ezek egyike a rezsivédelmi alap, talán ez a az az a alap, amely leginkább érinti a állampolgárokat, elnök úr, ez az alap hogy működik, hogyan képzeljük el?
Hát ez egy elkülönített pénzösszeg, amiből az állam folyamatosan kifizeti a különbséget a tényleges árak és a nagyon leegyszerűsítve mondom, a tényleges már ráfordítás és a lakosság, illetve abba a körbe tartozó vállalkozók és más szervezetek számára, akik ennek kedvezményezettjei, ezek számára, hogy ne terhelődjön túl, ehhez közhátélményeket is támaszt, például, hogy további energetikai megtakarításokat soroljanak föl, és hát ez tulajdonképpen egy tehermegosztási lehetőséget és egy rugalmas alkalmazkodás jelent. Nagyon fontos egyébként a rugalmas alkalmazkodása körülményekhöz, ha a költségvetésnek vannak tartalékai, van hova nyúlni, akkor az improvizációnak a szükséges.
Bocsásom, mennyire befolyásolja ez a költségvetés pozícióját a rezsivédelmi alap?
Hát abban semmiképpen nem befolyásolja a rezsivédelmi alap, hogy ez benne van a költségvetésben, ennél csak jobb lehet, hogyha kevesebbet kell belőle.
Már sokan azt mondták a kritikusok részéről, hogy ez egy rontótétel.
Hát természetesen a költségvetés egyensúlyában ez benne van, ez a vaskos tétel. Egy olyan kiadás, amit hogyha nem volna, akkor nem kellene kifizetni, akkor nagyobb terhelődne rá az emberekre. A kevesebb pénz maradna a lakosságnál, kevesebb pénz maradna adott esetben a kedvezményezeti körbe bevont önkormányzatoknál, állami intézményeknél, egyetemeknél, és lehet sorolni ennek a körnek a támogatottjait. Hát nyilvánvalóan ez pénzbe kerül, ezt valahonnan elő kell állítani. Magyarországnak az energiaszámlája az egy fix összeg, és abból, hogy mennyit fizettetek vissza a energiát felhasználókkal, az a kormányzati politikának a része és a rezsivédelemnek a fontos feltétele, hogy ez ne okozzon meghatározott fogyasztási limiteknél, bizonyos megtakarítások esetén egy adott feltételrendszerben olyan terheket, amelyek a társadalomnak az egészének a teljesítményét már visszafogják és elviselhetetlenek.
Már szóba került többször is, hogy az évelejét egy zsugorodás elemzi, a magyar gazdaság jelen pillanatban technikai recesszió állapotában van. Ez mennyire befolyásolja a költségvetési célok teljesülését, és hogy mikor pattanunk vissza relatíve gyorsan, vagy van-e esély arra, hogy gyorsan visszapattanunk a kilábalás időszakában?
Hát az összes szakértő, még a kormányzattal barátságtalan szakértősik is, többségük azt mondja, hogy a válság rövid és sekély lehet. Tehát ez a, most ez a általános vélekedés erről. A közgazdaságban azért jelen van az, hogy a jóslatok meg a várakozások azok többnyire teljesülni szoktak. Tehát ez egy, én is ezt vallom, hogy ez rövid és kezelhető lesz, és hát vannak olyan bátrabb vélemények, akik jobb eredményekre számítanak a költségvetés pozícióit, illetően ez a végén és a gazdaság teljesítményét is tekintve. Vannak nagyon szilárd és elhatározott célok, hát ez az inflációs szintnek a 10% alá való vitele, amiben természetesen nagy jelentősége lenne az energiaárak alakulásának nagy jelentősége van annak, hogy olyan jellegű bérkiáramlások, ami keresletnevelő és inflációgerjesztő nincsenek. Talán a vállalkozók jó része, akik a profit érdekében hát beáraszták az inflációs lehetőségeket, és elmentek addig, ameddig el tudtak ebbe a szituációba emelni, és a ráfordításaiknál nagyobb mértékű emeléseket csináltak. Ez nem csak adminisztratív, vagy versenyhivatali, vagy gazdasági kontroll kérdés, ez egy szemléletnek a jelenléte is. Ennek a hatásai is benne vannak a mostani folyamatokban, talán ez is lenyugszik. Tehát azt lehet mondani, hogy igen, még egyszer ilyen gyenge gazdasági év a mezőgazdaságban nem várható. Tehát ennek a szörnyűség, ami tavaly volt, kerestem a szót rá, amiben hát a Magyarország ugye 16 millió ember ellátására képes agrártermékekkel, és hát ez most nem termett meg, még a saját lakosság számára sem. Állatállományhoz takarmányexportra volt szükség, miközben mi takarmányexportőrök voltak, takarmányimportra volt szükség, és takarmányexport helyett, hogy beszélezzem, a nagy táblás művelési területek, rapaforgó, kukorica, hát országméretekben szenvedett hiányt. Ez nem valószínű, hogy két egymást követő év lesz, és ha már ez tűrhető, nem visz, hanem valamit hozzájárul, akkor van. És hát van még egy tényezője ehhez a gazdasági növekedési számokhoz, ami most biztos, hogy cinizmus tőlem, amit mondok, de nem állom meg, hogy ne mondjam. Hát egy nagyon gyenge negyedik negyedévhöz és egy gyenge második fél évhöz hasonlítunk a második fél évben a számokkal, és arra kell rátenni valamit, hogy a pozitív tartomány legyen. Tehát ha ezt úgy nézzük, akkor a mostani technikai recesszió abból származik, hogy viszonylag jobb időszakokhoz hasonlított.
Hát az erős évkezdet ugye bejátszott
persze, a tavalyról. Persze, hát ebben jelentősen. Hát most meg egy gyenge évkezdet lesz, egy gyenge évvége volt. Hát az összehasonlításokban a GDP számai minden további nélkül, ha valami szörnyűség nem történik, és hát reméljük nem történik, akkor ezek teljesülni fognak.
Az átlagos halandó szintjén milyen lesz a 23-as esztendő? Tudnak előrelépni valamelyest?
Én szerintem az egy nagyon fontos dolog, hogy azok a lakossági rétegek, akik ebben nehéz helyzetben vannak, és az ő terviselő képességük szerény, azok ne szenvedjék meg aránytalanul ezt a területet. A tehetősebbek számára ez az év nem fog olyan visszaeséseket és olyan nehézségeket okozni. A turizmus vendéglátásnak a számai, amelyek nagyon jók, azért azt mutatják, hogy van egy fogyasztói kereslet ezekre, ami bizony jóléti ügyekkel összefügg. És hát ugyanakkor van. A társadalomnak a kettészakadását kell minden körülmények között megpróbálni megakadályozni, vagy mérsékelni. A legújabb ilyen statisztikák Magyarország jóléti besorolásait, szegénységi dolgait illetően bíztatóak. De hát ezekben van egy késleltetés, ez még nem a válság időszaknak a számait hozza, hanem azt a felzárkózási időszakot, ami tagadhatatlan volt a 2011-12-13-tól elkezdődő és 19-ig tartó időszakban. Tehát én úgy gondolom, hogy lehet, hogy gazdaságilag, én is azon vagyok, hogy a élelmiszer ársapkákat előbb-utóbb ki kell vezetni. De politikailag, társadalompolitikailag, hiszen ezek meghatározott fogyasztói csoportokhoz kötődnek. Hát megvan ezeknek a maguk logikája. hogy melyik árucsoport volt, jól volt-e kiválasztva, vagy nem volt jól kiválasztva, azt a költségvetési tanács pozíciójából, hát nyilván én nem tudom olyan pontossággal megítélni. Valószínűsíthetően, hogyha egy élelmiszeri területen ez a 40% körüli infláció, ami élelmiszerben jelen volt, ez lejjebb megy, akkor erre április-májusban ezeknek a kivezetésére, fokozatos kivezetésére, személyes véleményem, személyes véleményemet mondom, lehetőség lesz, viszonylag fájdalommentes.
Már csak egy nagy blokkot nyitunk tekintettel arra, hogy nagyon fogy az időnk, elnök úr, hogy látja a Magyar Nemzeti Bank kamatpolitikáját, ugye nem csak az infláció magas, hanem Magyarországon a kamatszint is. Jelente ez valamilyen hátrányos helyzetet mondjuk a finanszírozási képességre nézve az országnak? Lesz olyan hitelösszeomlás, mint ami korábban volt a vállalati hitelpiacon, vagy ezt azért kikerülhetjük?
Hát a hitelösszeomlás kizárható. Tehát a magyar állam nagyon-nagyon messze van azoktól a pontoktól, és a magyar gazdaság, hogy ilyen jellegű összeomlások bekövetkezzenek. Én nem vagyok monetáris szakember, illetve a monetáris összefüggéseket annyiban ismerem, meg annyira tanulom, amennyire a monetáris összefüggések a fiskális politikával. Szerintem azért ez is fontos, hogy a kettőnek a összhangja meglegyen, szerepeljenek. Van, aki azt mondja, hogy a kamat mértékek bizonyos kamatszintek fölött már nem igazán hatnak. Magyarországon magas a jegybanki kamat, kényszerűen nem a jegybanknak a öntörvényű gondolkodásának volt ez az eredménye. Ez most úgy tűnik, hogy működik. Az előző blogban kérdezte, hogy milyen hatások vezetnek be. Azt lehet mondani, hogy a jegybanknak ezek a kamatpolitikai döntései, ezek bejöttek is, a árfolyam védelme szempontjából jelentős eredményeket.
Tehát a spekulációt kiiktatta a jelek szerint?
Én a jelek szerint a spekulációt olyannak tekintem, hogy a minden fenevad, húsevő a szavanán a gyengébb vadat próbálja megragadni, amikor észreveszik, hogy egy gazdaság küzd, egy fizetőeszköz küzd, akkor nyilvánvalóan elindulnak ellene támadások, ha elég fürge ez a gazella vagy gnú, akkor azért ettől el tud menekülni, és az oroszlánnak más zsákmány után kell néznie. Szerintem Magyarország esetében is egy kicsit ehhez hasonlóan történt, fürgébek voltunk.
És hát ezzel a hasonlattal záradik a műsorunk is. Köszönöm szépen Kovács Árpádnak, a költségvetési tanács elnökének, hogy bejött hozzánk, megtisztelt bennünket. A mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.